Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 24. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. Készüljünk a keresztelőre, és énekeljük a 329. dicséretünk második versét: Nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. Emellé szeretnék még egy igét a szívetekre helyezni Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 13-tól a 15. versigeképpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, Jézus melléjük szegődött, és együtt ment velük. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves Gergő, ezen a mai délelőtön örömmel látunk itt benneteket, ahol Isten hívásának engedve elhoztátok Gergőt megkeresztelni. És ezen a mai délelőtön Isten egy igét hoz elénk az emmausi tanítványok történetéből. Ahogy előkerült a keresztelői beszélgetésen is, hogy a keresztségnek fontos része az, hogy tanítványá tegyük a gyermeket, Isten tanítványává, követőjévé, és ehhez ad nektek egy kis segítséget ez az igerész, hogy hogyan is lehet tanítványá tenni ezt a gyermeket. Azt látjuk ebben az igében, hogy a két tanítvány megy az úton, egymással beszélgetnek, sőt vitatkoznak, mindarról, ami az elmúlt pár napban történt, Krisztus haláláról, feltámadásáról beszélgetnek, hogy hogyan is kell mindezeket értelmezni, érvelnek, gondolkodnak, hogy hogyan éljék meg ezeket az eseményeket, amik velük történtek. Együtt haladnak az úton, és milyen csodálatos dolog az a mi számunkra is, amikor találunk magunk mellé olyan embereket, akikkel együtt tudunk haladni az úton, hogyha egy család egy közös úton tud haladni, és nem csak családi hagyományokban, hogy mindenki hasonló foglalkozást választ, vagy sokan a családból, de mégis a hitben is ugyanilyen fontos ez, hogy közös utat tudjunk találni, hogy egy családként menjünk ezen. És ez nagy élmény a gyermekek számára is, hogy nem egyedül kell felfedezni azt, hogy milyen az Isten, hanem együtt a családdal, a keresztszülőkkel, ki kézenfogva vezetik őt ebben, együtt a nagytesóval, aki már benne van ebben a szövetségben, és így tudnak haladni előre. Óriási kincs és nagy élmény ezen az úton együtt haladni. És így tudjátok ti is tanítvánnyá tenni Gergőt, ezt a kisgyermeket, hogyha szülőként, keresztszülőként ti is ezen az úton mentek, hogyha ti is vele mentek, fogjátok a kezét, ha nem csak hátulról szurkoltok, hogy igen, jó irányba mész, menjél csak, hanem együtt mentek vele, együtt az Isten felé, közös úton. És ebben persze a gyülekezet is segítség és támogatás lesz számotokra. Aztán látjuk még azt is ebből a történetből, hogy nem csak együtt mentek a tanítványok, hanem beszélgettek is Krisztusról. Ez is egy nagyon fontos része a tanítvánnyá tételnek, egymás között beszélgetni mindarról, amit ti megéltetek, megtapasztaltatok az Istenből, az ő csodáiból, arról, hogy ki ő és ti milyennek látjátok őt, és ezt elmondani Gergőnek is, hogy ő is megtapasztalja, meglássa. Hiszen fontos része a hitnek a hallás, hogy ő is hallja azt, hogy milyen a mi Istenünk. Ez is könnyebbé teszi az ő tanítvánnyá lételét. Aztán látjuk azt is ebben a történetben, hogy Krisztus is hozzájuk szegődik erre az útra. Hogy a tanítványok nem egyedül mennek ezen az úton, hanem ott van mellettük Krisztus. És ezen a nehéz úton, amire vállalkoztok, a gyermeketeket Krisztus felé akarjátok vezetni, az Isten felé, nagyon nagy támaszotok és segítségetek lesz az, hogy ott van mellettetek Krisztus. És így lesz majd Gergő életének minden pontján is jelen Krisztus. És itt is fontos az, hogy ő nem a célban vár benneteket, nem csak hívogat titeket, hanem együtt halad veletek a ti tempótokban, a ti családotokkal. Akkor is, hogyha nincs időnk rá figyelni, hogyha sok minden megzavar bennünket, de tudhatjuk azt, hogy ott van mellettünk. És segít azokban a kérdésekben, ahogy itt a tanítványoknak is, hogy nem értették, hogy mi is történt Krisztussal, nem értették pontosan a feltámadás eseményeit, és elmagyarázta nekik. Hát ugyanígy fog a ti kérdéseitekre is válaszokat adni az Isten, hogy hogyan is lehet ezeken túl is, és mindezek segítségével tanítvánnyá tenni Gergőt, ezt a kisgyermeket, hogy az Isten szövetségébe valóban majd önként is csatlakozzon, és kívánom, hogy ehhez kapjatok erőt Krisztustól, így legyen. Amen. Mondjuk el közösen fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek tehát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt, ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. fogadalmatok beteljesítéséhez, hogy mindez így legyen, forduljunk Istenhez imádságban, és tőle kérjünk segítséget. Imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a családot, köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét, hogy őt és édesanyját is megőrizted. Köszönjük, hogy elhívtad őket. Köszönjük, hogy ezt a kisgyermeket a te szövetségedbe kívánod fogadni. Köszönjük, hogy a te kegyelmed erre is kiterjed. Arra kérünk téged, Urunk, hogy hárazd előtt örökkévaló áldásoddal, ébresz ebben a kisgyermekben élő hitet, hogy valóban ragaszkodjon hozzád, hogy megismerhessen téged, hogy szerethessen téged, és örömmel szolgáljon neked. Kérünk, Urunk, áld meg a családot, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, a családtagokat, és maradj vele élete minden napján, most és mindörökké, hogy valóban a te tanítványod lehessen. Amen. Gergely, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Te pedig, Gergely, növekedj a Krisztus Jézus ismeretében. Amen. A gyülekezet áldó éneke következik, a 134. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 255. dicséret első három versével, amely így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni. Thank you. igeolvasásra készülve fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, ami hozzánk szól Jeremiás könyvének 10. fejezetéből, az első 16 vers, mivel elég hosszú, illő figyelemmel, de helyünket elfoglalva hallgassuk.
Halljátok meg a szót, amit az Úr szól nektek, Izrael háza. Azt mondja az Úr, a pogányok útját ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne féljetek, mert csak a pogányok félnek azoktól. Mert a népek bálványai mind hiába valók, hiszen a fáját erdőből vágják ki, és a mester kezei készítik szekercével. Ezüsttel és arannyal ékesítik, szögekkel és kalapáccsal erősítik meg, hogy ne mozduljanak el. Olyanok, mint a madár ijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordják viszik őket, mert mozdulni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni se képesek. Nincs hozzád hasonló, Uram. Nagy vagy te, és nagy a te neved hatalmadért. Ki ne félne tőled, nemzetek királya? Bizony téged illet ez, mert a nemzetek bölcsei között, és azok egyetlen országában sincs hozzád hasonló. Egytől egyig, mind balgák és bolondok, hiába való a bálványok tanítása, hiszen fából vannak. Tarzízból hozott vert ezüst, és ufázból való arany az, mesterember és ötvös keze munkája. Öltözetük kék és piros bíbor, mesterek munkája valamennyi. De az Úr valóságos Isten, élő Istenő, örökkévaló király. Hangjára, haragja előtt megrendül a föld, és a nemzetek nem tudják elviselni földindulását. Mondjátok meg nekik, azok az istenek, akik nem alkották az eget és a földet, ki fognak veszni a földről és az ég alól. Ő alkotta a földet erejével, ő vetett alapot a világnak bölcsességével, és ő terjesztette ki az eget értelmével. Szavára vizek zúgása támad az égben, és felhők emelkednek föl a föld széleiről. Villámokat készít az esőnek, és kiengedi rejtek helyéről a szelet. Minden ember bolond lett és tudatlan, minden ötvös megszégyenül öntött szobraival, mert hamisak az öntött bálványai, nincsenek azokban lelkek. Hiába valók azok, nevetséges dolgok, elvesznek megbüntetésük idején. De Jákob része nem ilyen, mert ő a mindenség alkotója, és Izrael törzse az ő tulajdona. A seregek ura az ő neve.
Az Úr tegye áldotta az ő igéjének meghallását, megértését, szívünk befogadását, válaszként fennállva imádkozzunk Istenünkhöz. Mennyei Atyánk, Teremtő Istenünk, valóban hálásak vagyunk neked azért, hogy a mai délelőttön is megszólít bennünket a te igéd, hogy elhívtál bennünket, és hozzánk szeretnél szólni. Urunk, tőled kérjük el a bölcsességet, hogy valóban megérthessük mindazokat, amiket te mondasz nekünk. Taníts bennünket a te utaidra, Urunk, hogy a te igazságod szerint tudjunk járni. Így magasztalunk téged teljes szívünkből és lelkünkből. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy hogy elküldted a fiadat, hogy valóban megválthasson bennünket. Urunk, add, hogy ebből a hálából táplálkozva tudjuk most eléd rakni mindazokat a tetteinket, amelyeket ellened vagy embertársaink ellen követtünk el. Urunk, sajnáljuk ezeket, és így hozzuk te eléd, és tesszük le a mai délelőttön is eléd a te megbocsátó kegyelmedbe. Köszönjük, hogy mindezeket hozhatjuk. Kérünk téged, Urunk, hogy küldd el közénk szent lelkedet, hogy valóban érthessünk és láthassunk téged. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, a gyermektanítás helyett a Bármadasból érkeztett hozzánk a 9. C osztály Dobrosi Márta tanárnő vezetésével. Az ő szolgálatokat hallgassuk meg, és majd a gyermekek utána kivonulnak. Arra kérek mindenkit, hogy maradjon akkor a helyén, és át is adom a szót. Szeretettel köszöntjük, és köszönjük előre is a szolgálatot.
Áldás, békesség, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját. Először is szeretném megköszönni, hogy fogadtak bennünket, és itt lehetünk. A látogatásunk célja kettős. Egyrészt szeretnénk a gyerekeket minél több gyülekezettel megismertetni, a osztályt. A másik nem titkolt célunk az, hogy bemutassuk a Bármadast, hogy akinek van ilyen korú gyermeke, vagy a szomszédba, vagy esetleg tud olyat, akkor tudja neki mondani, hogy van ilyen iskola is. Az iskolánk a második kerületben gyönyörű helyen található, jól megközelíthető, nagyon szép patinás épület, hatalmas udvarokkal. 1907-ben alakult az iskola, egy pár gyerek volt, és most már elérjük a 700 tanulót. Minden hétfőn reggel Pasaréten a református templomba kezdjük az istentisztelettel a tanítást, utána átmegyünk az iskolába, ami nem messze van, és ott folytatódik a munka. Az iskolába szerintem, de hát az eredmények is azt mutatják, elég színvonalas munka folyik. 90%-át általában felszokták venni a gyerekeknek az egyetemen, egy érettségi után. Az országos tanulmányi versenyen is nagyon szép eredményeket szoktak elérni, és valamint sportba is, zenébe is, annak ellenére, hogy nem zeneiskola, nagyon-nagyon sok gyerek zenél. Egésznapos védőnői orvosi felügyelet van az iskolában, ez is nagyon-nagyon sokat jelent. Azon kívül kollégium is működik az iskolánkban. Sokan vannak olyanok is, akik pestiek, csak mondjuk valami külső kerületből járnak be és ott laknak. Pénteken hazamehetnek, tehát az is megoldható. Az iskolánkban 6 és 4 évfolyamos képzés folyik. A 6 évfolyamos képzésnél a tehetséggondozásra helyezzük inkább a hangsúlyt, matematika, oktatás nagyon előtérbe van. A 4 évfolyamosnál a nyelvek, kémia, biológia kerül előtérbe. Ha az iskola honlapjára rámennek, akkor részletesebben mindent el lehet mondani, azon kívül meg lehet találni. Azon kívül hoztunk ilyen bemutatkozó füzeteket is, és abba is elég sok minden látható. Azért jöttünk ilyen korán, októberbe, mert november 8-án nyílt nap lesz az iskolába, és hogyha valakit érdekelne, akkor a nyílt napon részletesen bemutatják az iskolát, a tanárok, a diákok, és a szülőknek is van eligazítás. Ha véletlen valaki ezen a november 8-ai nyílt napon nem tudna részt venni, akkor minden pénteken délután 3 és 4 óra között az igazgató helyettes asszony az egy ilyen tárlatot, tehát bemutatja az iskolát. A célunk az, hogy színvonalas oktató munka mellett szeretnék a gyerekeinket keresztény hitre, tisztességre nevelni. Erkölcsi tartása, ama már elég sok probléma van ezzel, önök is tudják, azon kívül hazaszeretetre, mert az se egy utolsó szempont. Sokat kell még rajtuk dolgozni az osztályomon is, de én bízom benne, hogy ha elérjük a 18 évet, ha Isten megadja, akkor klassz emberekké válnak ők is. Ugyanolyan normális gyerekek, rosszak, mint bárki más, de sok pozitív dolog is van bennük. Most meg egy nagyon rövid műsorra készültünk, hallgassák nagyon nagy szeretettel. Nem művészek, nem színészek, a kis iskolai szinten adjuk elő a dolgokat.
Első műsorszámként Caccini Ave Mariáját hallgathatjuk meg Kárpáti Márton előadásában. Reményik Sándor Kegyelem című versét fogja felolvasni Tóth Blanka.
Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszíted, körömszakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzott véresre koponyád. Azután elalész, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is, tompa kábulattal, szótlanul, gondolattanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen, nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától, friss gyümölcsterem, ez a magától, ez a kegyelem.
Csiha Kálmán, erdélyi püspök igehirdetésének egy részletét fogja felolvasni Kalló János.
Csodálatos teremtése Istennek a mag. Egy kicsi fekete rózsamagban benne van az eljövendő rózsa színe, formája, illata, mindene. Egy kicsi búzamagban benne van az eljövendő kalász. A tudomány meg tudja magyarázni, szét tudja szedni, de nem tudja sohasem összerakni Isten csodálatos teremtését, a magot, mert a magban élet van. Ilyen az Isten igéje is. Élet van benne. És ha beveted a meződbe, és engeded, hogy kikeljen és nagyra nőjön, akkor megváltozik az életed. Akarod-e, hogy félelem nélküli életet éljél? Csak egyetlen magot vegyél ki ebből a nagy búzaraktárból, nagy magraktárból, a Szentírásból. Csak egyetlen egy igét. Ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítlek, sőt megsegítlek, Ézsaiás 41:10. És mondd el többször, és engedd, hogy kicsirázzon a szívedben, és engedd, hogy kezdjen nőni, és egyre nagyobb legyen, és egyre hatalmasabb legyen. És ahogyan nő majd a szívedben, úgy tűnik el a félelem. Akarod, hogy szép, boldog házas életed legyen? Együtt vessetek el csak egy mondatot a Szentírásból. Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek, 1 Péter 1:22. És engedjétek, hogy igaz legyen. Hogy ezt a magot ne csak nézzétek, ne csak beszéljetek róla, hanem ez gyökeret verjen a szívetekben, és kinőjön benne. Mert csodálatos dolog az, amikor az Isten mustármagja kicsirázik az emberi szívben, és nőni kezd, és mindennél hatalmasabb lesz. Emlékszem még a diktatúra idején Marosvásárhelyen, ahol lelkipásztor voltam, ötöttünk egy aszfaljárdát tavasszal, a járda megrepett, és egy kicsi növény kidugta a repedésen át a fejét. Erősebb volt, mint az aszfalt. Akkor arra gondoltam, hogy bennünket a kisebbségi sorsban nem lehet sohasem leaszfaltozni. Annyiszor akartak leaszfaltozni, de az aszfaltban nincsen élet. A magban élet van, és amíg Isten igéje magja kikel a szívünkben, addig minden aszfalton át fogunk törni, és megmaradunk. Csodálatos dolog az, amikor kikel a mag. Akkor kezdődik a mennyek országa az ember szívében. Amikor egyszer nem csak halljuk, nem csak tudjuk, hogy van, nem csak nézzük, hanem beletesszük a mezőnk közepébe. Annak a megtaposottanak, a tövisekkel teleszort, annak a sokszor fájdalmas csalódásokkal tele mezőnek a közepébe. Beletesszük, belevetjük, hogy nagyra nőjön. Sokszor van úgy, hogy hordozzuk magunkkal a magot, és nem értjük, hogy milyen nagy kincsünk is van. Amikor annak idején a román titkos rendőrség elfogott, és vallatni kezdtek, és úgy éreztem, itt nincs senki, aki segítsen, meg kell halni, akkor eszembe jutott a heidelbergi Kátének az első kérdése. Az egész Szentírást összefoglalja a heidelbergi K.T., és az egész heidelbergi K.T.-t az első kérdés. Mi életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? És akkor eszembe jutott, hogy akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított. És úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. És akkor egyszerre a szívembe döbbent, hát velem nem az lesz, amit itt akarnak, velem nem az lesz, amitől én félek, velem az lesz, amit az Isten akar, mert én az övé vagyok. Mennyit tanítottam én ezt a heidelbergi kátét azelőtt, és én is mennyit tanultam, amikor konfirmáltam. És azt hittem, hogy értem, és amikor felvételiztem a teológiára, akkor is azt hittem, hogy értem, aztán vizsgáztam belőle, és tanítottam, és mindig azt hittem, hogy értem, de csak akkor értettem meg igazán, amikor kicsírázott a szívemben. Azért jó olvasni a Bibliát, azért jó néha elővenni a kátét is, mert egyszer majd, ki tudja hol, lehet egy kórházban, lehet egy nagy gondban, lehet egy fájdalomban, ki tudja, hol majd egyszer kicsirázik a szívedben, és nagyra nő, és áttör az aszfalton, és élet és vigasztalás és erő lesz belőle.
Záró műsorként Handel Ámos szonátájának első tétele következik Zarán Demese és Csanádi Tádé előadásában.
Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Most pedig várjuk akkor a gyermekeket, akik rögtön kivonulnak a gyermekisten tiszteletre, lehet jönni bátran. Mi pedig közben énekeljük a 170. dicséretünket, Jöv el, ó áldott Szentlélek!
Uram, kihez is mehetnénk? Hiszen örök életbeszéde van nálad, és mi tudjuk és hisszük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból, Jeremiás könyvéből, a 10. fejezet 6. és 10. versének 1. részét olvasom. Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek, Izrael háza. Így szól az Úr. A pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Bizony a népek bálványai hiába valók, hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint madárijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. De az Úr, az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló király. Amen. Kedves gyülekezet, miután elfoglaltuk helyünket, hallgassatok meg egy történetet, ami a múlt héten történt velem. Ültem a metrón, a kezemben a Bibliámmal, mert a reggeli csendesség helyett csak a metrón tudtam elolvasni az aznapi igeszakaszt, és előttem ült előttem lévő széken egy idősebb ember, kissé borvirágos arccal, és nagy mosolyogva fedezte fel, hogy mi van a kezembe. Majd rám nézett, és megkérdezte, hogy a kisasszony Bibliát olvas. Mondtam, hogy milyen remek, felismert, ez már egy jó jel. És aztán azt a kérdést tette fel, hogy a kisasszony látta már valaha Istent? De elgondolkoztam ezen, hogy vajon mit is lehet erre reagálni, és megkérdeztem is, az Úr látta már valaha az áramot? Hát valószínűleg nem volt a válasz, de mivel le kellett szállnom a metróról, ezért oda nyomtam a kezébe a mai ige októberi kiadását, hogy olvasgassa egy kicsit, és elköszönve leszálltam a metróról, mire ő visszaszólt, hogy kisasszony, meg fogom tartani, és az volt a megdöbbentő, hogy egy csepp irónia sem volt a hangjában. Úgyhogy valószínűleg lehet, hogy elolvasta az aznapi igét. Majd miután leszálltam a metróról, elgondolkoztam azon, hogy ennek az embernek mi lehet a kapaszkodó az életében. Hogy mi lehet az, vagy ki lehet az, akihez fordul, hogyha minden felfordul körülötte, hogyha veszélyben érzi magát, hogyha retteg valamitől. Hova fordul? Kitől kér segítséget? És amikor elolvastam a mai ige részletet, akkor az vetődött fel bennem, hogy vajon Jeremiás idejében az izraelieknek ki volt a kapaszkodójuk? Ismerjük a történetet, hogy a nép ekkor sűrűn hallgatta azt, hogy majd az Úr temploma megvéd minket. Csak hogy egy kicsit világossá váljon, hogy mi történik ebben az időben Izraelben, Jeremiás a próféta, és Jeremiás azt profétálja folyamatosan, hogy kedves jeruzsálemiek, féljetek, rettegjetek, térjetek meg az Úrhoz, mert veszélyben vagytok. Mert jönnek a babilóniak, és bizony el fognak titeket innen vinni. Fogságba fognak titeket ejteni. Milyen félelmetes kép, hogy egy ellenség jön, nem sokára körülzárja a várost, és nem sokára fogságban fogunk élni, messze innen, messze az otthonunktól, messze a házunktól. És a nép nem reagál, illetve reagálnak csak sajátosan. A proféták, akik ott az udvarban a király mellett szolgálnak, folyamatosan nyugtatgatják az uralkodót, hogy nincsen gond, mert az Úr temploma megvéd minket. Nincsen gond, mert majd itt az Úr temploma, hogyha bemegyünk, akkor nem történhet velünk semmi baj. És közben Jeremiás mondja az Úristen akaratát, hogy térjetek meg hozzá az igaz Istenhez, mert baj van. És amit a proféták ott jövendölnek a király házában, az nem fedi a valóságot. Majd azt is látjuk, hogy a nép időközben máshoz folyamodik. Nem Istenhez fordul, hanem különféle égi jelekhez, fából meg ezüstből készített bálványokhoz, és inkább azokba kapaszkodnak. Tehát felvetődik az a kérdés Jeremiás szívébe, hogy ez a nép hova fordul segítségért. Ki ennek a népnek a kapaszkodója? Mert hogy ennek az iga részletnek, amit Villő, aki cserkész egyenruhába kiállt és felolvasta a mai igét, felolvasott, az a címe, hogy Isten és a bálványok. Persze, hogyha ezt a szót meghalljuk, hogy bálványok, valami nagyon régi, valami nagyon távoli dolog jut eszünkbe, egy faragott buddha szobor esetleg a szekrény tetején, vagy egy botra tűzött lókoponya a kert végén, mert hogy van ilyen jelenség is. Vagy bármi, ami annyira távol áll a 21. század emberétől, nem lehet megfogni. Most bárki feltenni magának azt a kérdést, hogy gondolkozott-e már azon, hogy neki vannak bálványai, valószínűleg azt mondaná, hogy nincsenek bálványaim, a bálványok olyan régi dolgok, olyan távoliak. Pedig valójában a bálványok nagyon is közeli dolgok. A magyarázatos Biblián végében egy olyan definíciót olvastam, hogy a bálvány az, amikor Isten szent lelkének vezetése helyett valamit választok, ami utána megkötöz engem az életemben. Tehát bálvány az, akibe vagy amibe kapaszkodok az élő Isten helyett. Hogyha ezt egy kicsit forgatjuk a szívünkbe, akkor talán tudunk találni a saját életünkbe olyat, ami fontosabb, vagy hamarabb eszünkbe jut, hogy segítségért forduljunk hozzá, vagy ahhoz a dologhoz, mint az Istenhez. Mégsem olyan távoli dolog a bálvány kérdése. És akkor Izraelben, Júdában, Jeruzsálemben ez a nép bálványimádóvá vált. És a mai Isten tiszteleten ezt a kérdést kéne megnézni, hogy mi volt a választásának az oka. Miért volt egyszerűbb megoldás bálványokhoz folyamodni, mint Istenhez? Mi volt az a gát vagy akadály, ami miatt könnyebb volt a bálványokat tisztelni, mint az élő Istent? Ez a választás három aspektusból megvizsgálható, és ezt a hármat fogom most kifejteni egy kicsit bővebben. Először is, hogyha bálványt választunk, az végtelenül egyszerű és könnyű megoldás. Másodszorban, hogyha bálványt választunk az életünkbe, tehát hogyha nem Istenbe kapaszkodunk, hanem másba, akkor az egy nagyon hamis, nagyon önáltató megoldás. Egy önbecsapás. És harmadszorra pedig van következménye az életünkre nézve is, méghozzá az, hogy nagyon félelmetes, nagyon sok félelmet generál, nagyon sok félelem lesz a szívünkbe, hogyha bálványaink vannak az Isten helyett. Tehát rettegéssel teli ez a választás. Először is vizsgáljuk meg, hogy miért mondom azt, hogy ez egy nagyon könnyű és végtelenül egyszerű megoldás. Egyszer az egyik teológus társam azt mesélte nekem, hogy van egy fizikai törvény, ami szerint minden test energia minimumra törekszik. Ezt gondolom 9. C-ben már talán tanultátok, talán Diószegi tanár úrtól, vagy valaki mástól. Tehát minden test az energia minimumra törekszik, és ez a fizikai felfedezés, ez bizony kihat a társadalmunkra is, mert hogyha egy kicsit körülnézünk, akkor a kapcsolatainkban is valami hasonló törvényt fedezhetünk föl. Mert az emberek a választásaikban, meg a kapcsolataik kialakításában is energia minimumra törekszenek. Ismerjük azt a képet, hogy végtelenül szeretnénk azt, hogy nulla energiával nagyon sok hasznot, vagy nagyon sok szeretetet kapjunk. Tehát, hogyha nem fektetünk bele valamibe energiát, akkor attól függetlenül minél többet kapjunk, minél többet nyerjünk egy helyzettől. Tehát, hogyha mondjuk ott van egy párkapcsolatban a párom, akkor én ne tegyek meg semmit érte, de tőle minél többet kapjak, ez alapvetően az energia minimum elve. És ugyanígy a bálványimádás is egy ilyen kérdés. Mennyivel egyszerűbb és könnyebb, mennyivel kevesebb energiát igényel valami olyanhoz folyamodni, ami közel van, ami tapintható, ami érzékelhető, ami úgy megérthető, egyértelmű, egyszerű, mint ahhoz, akit valljuk be nagyon nehéz megérteni, az élő Istent. Aki sokszor, ha a Szentírásunk lapjait lapozgatjuk, akkor ellentmondásos képet ad magáról. A bosszúálló, az ítélethirdető, a kegyelmes, a szerető. Milyen nehéz ezt megérteni úgy emberileg. És igen, energia minimumra törekszünk, mert könnyebb ahhoz fordulni, aki rögtön választ ad, vagy könnyebb esetleg a fájdalmainkat olyannal enyhíteni, ami megfogható, bármilyen függőség például. Tehát az alkohol is ilyen, egy jó sörözés este, csak hogy ne emlékezzünk arra, hogy mi volt a reggeli munkában, mennyivel egyszerűbb megoldás. És igen, ezen a ponton ezek a dolgok bálvánnyá válnak az életünkbe. És ott, Izraelben is erről beszél Jeremiás, hogy mennyivel egyszerűbb kivágni a fát, kiönteni az ezüstből készített Isten szobrot, látni, hogy az Isten milyen, Isten képet alkotni, mint az élő Úristennek akár az ítéletét meghallani. Könnyebb valami megnyugtató választ kicsikarni egy bálványból, mint meghallani, hogy mást akar az Isten. Ez a fizikai jelenlét hiánya, ez nagyon fontos nekünk, talán égető is. Egy teológus társam szintén mesélte, hogy annyira örülne, hogyha Isten átölelhetné, de hogy soha nem fogja ezt tőle megkapni. Mert hogy az ő szeretet nyelve az ölelés, az érintés. És ez a lány milyen könnyen kereshetne magának valakit, akitől megkapja ezt a fizikai kontaktust, aki megöleli, akár egy párt. De hogy nem keres magának bálványt, hanem megpróbálja az Isten társaságát úgy keresni, az Isten jelenlétét úgy keresni, hogy érezze, de nem várja ezzel, nem cseréli ki Istent másra, pedig mennyire vágyik arra, hogy átölelje. Bizony látjuk, hogy mennyire egyszerű megoldásokat tudunk keresni mindannyian, hogyha nincsen ott Isten rögtön. Vagy hogyha nem értjük, hogy mit szól hozzánk, akkor rögtön már máshoz fordulunk. Nem értjük, hogy mit lépjünk a következő percbe, már hajlamosak vagyunk valami egyszerűbb megoldást keresni. Aztán másodszorban ez a bálványválasztás végtelenül céltévesztett, hamis. Az utolsó, a 10. verset azért is olvastam föl, mert azt mondja, hogy az Isten valóságos, élő, igaz és örökké való. És Jeremiás ebben az ige szakaszban szembeállítja ezeket a dolgokat a bálványokkal, mert a bálványok nem igazak, nem élők, nem örökké valók, nem valóságosak. És amikor mi az élő Isten helyett, akinél hatalmasabbat nem is tudunk elképzelni, ami olyat választunk, ami úgy nem valóságos, amiben nehéz belegondolni, hogy tényleg megoldja a problémáimat, ez az ideig, óráig tartó dolog, ez a jó hangulat egy kis borozás után, vagy a másik ember jelenléte, vagy a pszichoterapeutámnak a közelsége, hogy fel tudom rögtön hívni, hogy rögtön tudok valakihez fordulni telefonon, hogyha valami problémám van, az csak ideig, óráig tart. Addig tart, ameddig úgy megértettem, úgy próbálok változtatni az életemen, de nem megy. És ezzel szemben Jeremiás azt mondja, hogy ti választhatnátok az élő Istent, aki valóságos, akinek van akarata a mi életünkre nézve. Választhatnánk az élő Istent, aki ott van mindig. És választhatnánk az örökkévaló királyt, aki a halálunk után is itt lesz. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy abba kapaszkodjunk, akinél tökéletesebb kapaszkodót nem is tudunk elképzelni. Azt, aki igaz, aki hűséges, aki nem változtatja csak úgy meg az akaratát a mi életünkre nézve. És ehelyett mi élettelen, hamis, néha nem is valóságos dolgokba kapaszkodunk. Ez egy céltévesztett út. egy hamis, egy kicsit olyan, mintha így be akarnánk csapni magunkat, hogy amit mi megformálunk az életünkre, az lehet kapaszkodó valódi. És végső soron ez a választás nem csak, hogy céltévesztett, és végtelenül egyszerű, de hatása van az életünkre. Mert ez a választás, ez nagyon félelmetes, és félelemmel teli életet csinál. Azt mondja az ige részlet, hogy a pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Rettegnek. Amikor olvastam ezt az ige szakaszt, feltűnt, hogy Isten nem rám parancsolt, hogy valamit ne csináljak, ami nekem jó, hanem Isten nem akarja, hogy én rettegjek. Nem akarja, hogy féljek, hogy folyamatosan nyomasszon valami. És ezért azt mondja, hogy ne tanuld el azt, amitől később rettegni fogsz. Keresd olyan megoldást az életedre, ami nem szül félelmet a szívedbe. Fordulj hozzám segítségért, mondja az Úr. Fordulj ahhoz, aki tényleg tud segíteni, aki nem csak ideig, óráig való. Egy kicsit olyan ugye a bálvány, amikor ilyen kényszeressé válik, mint a kényszerbeteg jelenség. Nem tudom, hogy ismer-e a gyülekezetből bárki is kényszerbetegeket. A kényszerbetegség egy nagyon érdekes jelenség. Arról szól, hogy valakinek muszáj megcsinálni a bizonyos dolgokat. Muszáj lehajolnia, hogy megfogja a cipője orrát. Muszáj háromszor megérinteni a kilincset, vagy muszáj négyszer kezet mosnia valami után, csak nehogy valami történjen, amit önmaga se tud megfogalmazni. És amikor az ember bálványt választ az életébe, akkor ez a megkötözöttség jelenik meg, ez a kényszeresség. Hányszor van olyan, hogy valakinél muszáj ott legyen az a nyaklánc, vagy bármi, amit kapott esetleg a nagymamájától, mert hogyha nem hordja magánál, akkor valami szörnyű dolog fog történni. Hányszor van olyan, hogy muszáj egy rítust megcsinálnom reggel ahhoz, hogy ne történjen semmi rossz. És hányszor van olyan, hogy mi is azt mondjuk, hogy az Úr temploma ez. Ezen a ponton jelenik meg az a kép, hogy bizony, nekünk is van képünk Istenről. Gondolunk valamit Istenről. És hogyha ez nem Istentől jön, akkor ez egy hamis istenkép, ami bennünk kialakul. És hogyha hamis istenképhez kezdünk el ragaszkodni, és úgy félünk az Istentől, hogy ez valójában nem is ő, akkor már is készítettünk magunknak egy bálványt. Hogyha nem figyelünk az Úristenre, mondjuk igeolvasás közben, vagy imádság közben, hanem csak a saját gondolatainkba kezdünk el gyártani magunknak egy istenképet, akkor az is egy hamis bálvány. Mózes nem véletlenül hozza le azt a két kőtáblát a hegyről, és nem véletlenül van a második parancsolatban megírva, hogy ne csinálj faragott kőszobrot. Ez nem csak arról szól, hogy ne öntsd ki bikaszobor képébe az Istent, hanem ez arról is szól, hogy ne csinálj magadnak képet az Istenről. Hát valljuk be őszintén, hogy amit mi alkotunk képet az Istenről, az nem Isten. Amit Isten elmond magáról, az Isten része, de nekünk még annyira homályos és töredékes a látásunk, hogy nem is tudnánk megfogni, nem is tudnánk elmondani, hogy pontosan milyen az Isten. Van egy történet a vakok törzséről, akikhez elmegy egy látó, és azt mondja, hogy csináljunk egy kísérletet, és elvezeti őket egy elefánthoz, mindenkit odaállít az elefánt bizonyos részeihez. Valakit az ormányához, valakit az oldalfalához, valakit ráültet az elefántra, valakinek a kezébe adja az elefánt fülét, és megkérdezi tőlük, az emberektől, hogy vajon ki az elefánt, vagy mi az elefánt. És akkor jön az első ember, és azt mondja, hogy hát az elefánt az olyan, mint egy hatalmas locsolócső. Egyértelmű. Mire a másik rászól, hogy hát honnan gondolod, hogy ez egy locsolócső? Hát én fogtam, és olyan, mint egy hatalmas fal, ami kicsit olyan keményebb, de mégis úgy van benne némi melegség, olyan jó megfogni. Aztán jön a harmadik, hogy nem, hát egy falra nem lehet ráülni, én pedig ültem ezen egy nagy henger alakú valami, amire így rá lehet könnyedén ülni. Majd jön a negyedik, hogy nincs igazatok, valami fura, ilyen paplanszerű dolog, ami úgy mozog is, meg úgy jó megérinteni. És akkor azt mondja a látó ennek a törzsnek, hogy mindegyikőtöknek igaza volt, de mégsem volt egyikőtöknek sem igaza. És valami ilyesmi az, amikor mi csak részleteiben ismerjük Istent. Valamit kaptunk tőle, de nem hihetjük azt, hogy mi tudjuk, hogy valójában kicsoda Isten. És amikor mi hamis Isten kép alapján, amit nem Istentől kapunk, próbálunk meg tájékozódni, akkor pedig nagyon könnyen belekerülhetünk egy kényszerességbe. Hogy félnem kell az Istentől, mert az Isten ilyen, holott már régen nem arról van szó, hogy az Isten ilyen, hanem arról van szó, hogy mondjuk ilyen az apa példánk, az apa képünk, vagy arról van szó, hogy valamit elképzeltünk, egy tökéletes kompjútert, és akkor ahhoz kezdünk el ragaszkodni, de ez már régen bálvány. És elkezdünk félni és rettegni belül, hogy majd meg fog büntetni, vagy bántani fog. És akkor az Isten látja mindezt fönt, és azt mondja, hogy nem jó, hogy nem ismer engem a népem. Nem jó, hogy bálványokat alkot helyettem. És azt mondja, hogy szeretném, hogyha megismerne engem az ember. És akkor testet ölt az ige. És akkor eljön az Úr Jézus Krisztus a földre, emberré lesz, és Isten megadja azt, hogy megismerhetővé váljon a Fiú Isten által. És amikor a Fiú Isten Jézus Krisztus testet ölt, és itt lesz a földön, és úgy működik biológiailag, fizikailag, mint mi, akkor az ember közel kerül az Istenhez. És akkor az embernek lesz egy kapaszkodója. Mert Isten jókedvében úgy látta, hogy szükséges az embernek egy kapaszkodó. Mert hogyha bálványokba kapaszkodik, akkor csak retteg, fél, könnyű megoldásokat keres. Így hát Jézus Krisztus a mi kapaszkodónk. És a Szentírás, az ige, Jézus Krisztus, a kijelentés, amit kapunk Istentől, azt meg tudjuk hallani és meg tudjuk érteni. Csak az a kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez. Hogy bennünk van-e elég indítatás, hogy akarjuk megismerni Istent. Vagy pedig sokkal egyszerűbb bálványokat imádni, tisztelni a környezetünkbe. Persze gondolom, hogy most a gyülekezet fejébe egy kérdés motoszkál, hogy rendben, igen, rosszul választok sokszor, de mondd el, hogy hogyan csináljam a jó választást, hogyan válasszak jól. Hol tudom megélni, hogy Isten tényleg megoldja? Isten keres minket, és mi meg próbáljunk meg ráfigyelni. Próbáljuk meg meghallani őt, meglátni őt. És próbáljunk meg a saját bálványainkat ledöntve csak ráfigyelni. És most egy percben mindenki hunyja le a szemét, és próbáljon meg arra gondolni, hogy mit viszek ma haza innen. Hogy hol tudok én Istenhez kapaszkodni, hol tudok Istenben elég bizalmat érezni. És egy perces csöndben a hálaimáinkat is vigyük Isten elé. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imáinkat. Az igehirdetésre reagálva, válaszolva énekeljük a 291. énekünk első versszakát. A 291. énekünk első versszakát úgy énekeljük, hogy a 301. dicséretünk dallamára. És első sora, ó mi kegyelmes Krisztusunk, ki vagy nékünk igazságunk. Thank you. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan hálásak vagyunk, hogy óvó szándékkal tekintesz le ránk mindig. Hogy mindig vigyázni akarsz ránk, mint egy igazi atya, aki gyermekeit mindig ellátja jóval és szeretettel. Han hálásak vagyunk neked, Istenünk, hogy meg akarsz minket óvni a rettegéstől és a félelemtől. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor, ahelyett, hogy hozzád fordulnánk, valami egyszerűbbet keresünk. Kérünk, hogy ne Isten képekhez ragaszkodjunk, hanem hozzád. Hogy ne áltassuk magunkat hamis képzetekkel, hanem mindig folyamatosan, igazán dinamikusan keressük a te akaratodat az életünkbe. Add, hogy ez ne csak pillanatnyi lelkesedés legyen nálunk, hanem életünk végéig kitartó valóság. Kérünk most azért, hogy hadd forduljunk hozzád az emberekért, akiknek nincsen kapaszkodójuk az életben, akiknek nem te vagy a kapaszkodójuk az életben. Add meg nekik, hogy meglássák, hogy amiben most kapaszkodnak, az mennyire hamis. Mennyire nem valóságos. Vezesd őket. Vezesd rá őket arra az útra, ami boldogsággal teli, amiben nincsen rettegés és nincsen félelem, amiben teremhetjük a hála gyümölcseit. Kérünk most különösen azokért az emberekért, akik valamilyen függőségben szenvednek, azokért, akik alkoholhoz, vagy drogokhoz, vagy bármilyen más szerekhez folyamodnak, ahelyett, hogy a te akaratodat keresnék, vagy a te megnyugtatásodat. Kérünk azokért is, akik magányosak, és akik ugyanezt a kapaszkodó hiányt élik meg csak emberi kapcsolataikban, add, hogy megtalálják benned a békességüket. Imádkozunk betegeinkért, azokért, akiknek súlyos és akiknek kevésbé súlyos a betegségük, akik azért nem lehetnek itt most, mert valamiben szenvednek, valamitől szenvednek. Adj nekik erőt ahhoz, hogy megnyugodhassanak, adj nekik erőt a gyógyuláshoz, és adj gyógyulást is, Uram. És imádkozunk a gyászoló családokért is. Azokért, akiknek annyira nehéz elhordozni azt a fájdalmat, amit szerettük elvesztése jelentett nekik. Add meg nekik azt a reménységet, hogy szerettük nálad van, veled van már. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által imádkozhatunk hozzád, hogy ő közben jár. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, amelyeket el is kezdek én. Szeretném hirdetni, hogy az istentisztelet után itt hátul a gyülekezeti teremben szeretett vendégség várja mind a bármadasosokat, mind a cserkészeket és a gyülekezetünk tagjait, azokat is, akik most vannak itt először, és azokat is, akik minden héten itt vannak velünk. Hirdetem, hogy délután 4 órától kisifi és nagyifi lesz. A mai nap egy különleges alkalom, mert szeretnénk bevezetni, hogy a két ifi együtt kezdje ezt az alkalmat egy közös énekléssel, úgyhogy várjuk szeretettel azokat, akik még hezitálnak, hogy eljöjjenek a délutáni ifjúsági alkalomra. Kedden 9:30 délelőtt babamama kör lesz, este 6-kor pedig bibliaóra, Csütörtökön reggel 8 órától reggeli kör, és hogy ne maradjon ki a szerda, azt is elmondom, 10 órától nyugdíjas biblióra és 18 órától házi kör, ahol a ma elhangzott igehirdetést fogják átbeszélni a szolgáló lelkésszel. Jövő héten pénteken 15:30 konfirmáció 1, 16:30 pedig konfirmáció 2 alkalom lesz, illetve este 7 órakor Ádám kör Topolánszki Ákos testvérünknél. És szombaton pedig 10:30 hittanóra. A mai napon cserkésztársam Károlyi Villő olvasta fel az igét, nagyon köszönjük neki a szolgálatot, és a mai napon megkereszteltük Kovács Gergelyt, Kis Dorottya és Kovács Kristóf második gyermekét. Isten áldását kérjük a gyermek és a családjának életére is. Az elmúlt héten pedig végső földi útjára kísértük el Zsoldos Ida 74 éves korában eltávozott testvérünket. A vigasztaló ige a János 5. versének 8.-9. verse volt. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családnak. És megkérem Gondnok urat, hogy folytassa a hirdetéseket.
Kedves testvérük, köszönjük, hogy a mai napon Lázár Csenge, harmadéves teológiai hallgató, gyülekezetünk tagja hirdette az igét. Hálásak vagyunk Istennek, hogy gyülekezetünkből és cserkés csapatunkból lelkipásztorok nőnek fel. Köszöntjük a Bármadas Gimnázium Dobrosi Márta tanárnő vezetésével érkezett küldöttségét, és hát elmondhatom, hogy 4 gyermekünkből 3 a Bármadasba járt, és időnként sokat panaszkodtak, azt is el kell mondani, voltak azért konfliktusok, de azért mikor a Corvinus Egyetemen egy 1/2 évet elvégzett a nagylányunk, akkor azt mondta, hogy ehhez képest a Bármadas a szentek közössége. Úgyhogy érdemes azért ezt is észbe tartani. Köszönjük a cserkészeket is, és hogy megjelentek közöttünk együtt, és sok erőt kívánunk a további szolgálataikhoz. Tegnap volt a Demjén kupa, köszönjük a szervezőknek és a segítőknek a részvételt, és hát akik nem jöttek el, azok sajnálhatják, mert nagy buli volt. Október 19-én, tehát jövő vasárnap tartjuk az 50, 60, 70, 75 és 80 éve konfirmáltak újbóli konfirmációi fogadalomtételét. Kérjük a testvéreket, hogy bátran jelezzék a lelkipásztoroknak, ha idén évfordulójukban, és szeretnének ebben az alkalomban részt venni. Református iskolánk ügyeletét napközéjét szeretnénk újabb játékokkal feltölteni. Kérjük a testvéreket, akinek van régi társas játék, amit nem használ, és amit szívesen felajánl, keresse iskola lelkészünket. És megkérném akkor Faskoni 6-os Katalin presbiter testvérünket, hogy mondja el a részleteket azzal kapcsolatban, hogy a súlyos beteg támogatására szeretnénk élelmet szállítani, és ehhez kisebb és nagyobb közreműködést várunk.
Áldás, békesség. Hát a csengéhez kapcsolódva ez nem egy energia minimumot igénylő feladat, amiben most mi belefogtunk. Néhányan tudják már, és ebben részt is vettek a gyülekezetből. Van most egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben levő család, ahol a kenyérkereső most hosszú időre hát nem tud kenyeret keresni, mert nagyon beteg. És abban kérnénk a gyülekezet segítségét, hogy heti 2 alkalommal kellene nekik meleg ételt eljuttatni. Tehát, hogyha valaki azt vállalná, hogy a saját ebédjéből egy kicsit többet főz, és valamilyen módon ezt el tudjuk jutatni nekik, az nagyon hálásan megköszönnénk, illetve hogyha olyan apró felajánlásokkal, hogy ilyen zöldséget, gyümölcsöt, tehát amiből ők magukat is el tudják látni. Ezt folyamatosan szerveznénk körülbelül december közepéig, addigra lesz keresőképes a családfenntartó, és aki úgy gondolja, hogy ebbe a szolgálatba szívesen beszállna, az keressen meg engem, és itt szeretném megköszönni azoknak, akik már segítettek, itt ülnek. Köszönjük szépen!
Ugye, ha jól tudom, 3 főről van szó. Igen. Családban. Október 31-én a reformáció emlékünnepén Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke lesz a vendégünk. Tervezett előadása a reformáció és a 20. század kapcsolatához kötődik, tehát igen, erősen érinti életünket, és készüljünk erre testvérek, hogy akkor kellő létszámban jelenjünk meg ezen az alkalmon. Az új gyülekezeti tagoknak és azoknak, akik most vannak először templomunkba, figyelmébe ajánljuk iratterjesztésünket, és abban Demjén István templomépítő lelkész gyülekezet történet kötetét. És végül, de nem utolsó sorban, október 12-e van, és éljünk a felelős választás lehetőségével. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk végéhez közeledve énekeljük záróénekképpen a 291. énekünknek a 2., 3. és 4. verszakát, mely így kezdődik: mi szívünket, kegyes Isten, igaz hitben, reménységben kiváltképpen erősítsed. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.